Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A vártnál jobban nőtt a GDP, a 2,7%-os emelkedés az elemzőket is meglepte. Megállt az infláció, januárban 0%-os volt a pénzromlás, legutóbb 44 éve volt ilyen Magyarországon. Továbbra sincsenek válaszok arra, honnan vannak Simon Gábor 100 milliói pártársa, senki házinak nevezte őt. Ingyen dolgoznak, de ingyen is nézik a versenyeket, önkéntesek segítenek Szocsiban, köztük magyarok is. A vártnál jobban 2,7%-kal emelkedett a GDP 2013 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A kedvező adat az elemzőket is meglepte. Ehhez hasonló növekedésre 2006 óta nem volt példa. A KSH adatai szerint a teljes 2013-as évet tekintve 1,2%-os volt a növekedés, úgy, hogy tavaly mindegyik negyedévben nőni tudott a gazdaság az előző időszakhoz képest.
Ebben a turkevei üzemben ilyen, a metróalagút építésére is alkalmas, zsalúzógépet készítenek osztrák megrendelésre. A cég export bevétele tavaly elérte a 6 millió eurót, de nem csak külföldre gyártanak. Hazai épületek, hidak és stadionok acélszerkezetét is készítik az üzemben. A továbbfejlődés érdekében most egy új csarnokkal bővült a gyár.
Veszőparipánk ez a folyamatos fejlesztés, az elmúlt év gyakorlatilag 24 évben is folyamatosan ezt csináltuk. Ezt kívánjuk tenni a jövőben is, ugyanis aki nem fejleszt, az véleményem szerint kimarad és megelőzik a versenytársak.
Az ipar és főként a mezőgazdaság, valamint az építőipar húzta tavaly a GDP-t, amely 1,2%-kal nőtt az előző évhez képest. Ehhez az kellett, hogy az utolsó negyedévben 8 éve nem tapasztalt mértékben 2,7%-kal javuljon a gazdaság teljesítménye 2012 azonos időszakához képest.
A magyar gazdaság köszönjük szépen, jól van.
Így kommentálta a nemzetgazdasági miniszter a friss adatokat. Varga Mihály kiemelte, a gazdasági növekedés mostanra fenntarthatóvá vált, és megvannak a továbbbővülés alapjai is.
Ezt nagyon fontosnak érzem hangsúlyozni, hiszen 2004-2008 között az ország gazdasági növekedése szerény mértékű volt, de ez a szerény mértékű növekedés is egy eladósodásból, hitelből táplálkozott. A mostani gazdasági növekedésünk forrása alapvetően nem a hitel, hanem, ahogy mondtam, export, külső konjunktúra és a belső keresletnek a javulása.
A negyedik negyedéves GDP emelkedés mértéke még az elemzőket is meglepte.
Valószínűleg a lakossági fogyasztás is hozzárulhatott ehhez a kedvező, vártnál kedvezőbb adathoz, hiszen a reálbérek rég nem látott mértékben nőttek 2013-ban, köszönhetően itt a rezsicsökkentéseknek, családi adókedvezménynek, árfolyamgát rendszerének, és így a lakosság a vártnál sokat több tudott költeni.
A gazdasági növekedéshez az is hozzájárult, hogy rekordévet zárt a turizmus is, amely majdnem a tizedét adja a GDP-nek. Csak nem 9 millió embert láttak vendégül a magyar panziók és szállodák.
2013-ban a belföldi turizmus is növekedésnek indult, az előző éves stagnálása után. Mind a vendégek, mind a vendégészakák száma szépen növekedett, ahogy a bevételek is.
Hazai és külföldi elemzők többsége szerint idén tovább gyorsulhat a gazdaság, a növekedés mértéke akár meghaladhatja 2%-ot is.
Itt van velünk a Híradó gazdasági szakújságírója, Szilágyi Béla. Szervusz, az elemzőket is meglepte ez a nagyon jó gazdasági adat, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy az előző időszakban milyen adatokhoz volt szerencsénk, és az előrejelzésekhez képest mi történt?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Leginkább talán a brüsszeli szakértőket lephette meg az adat, hiszen az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt még 0,1%-os GDP csökkenést jósolt Magyarországnak 2013-ban. Aztán ősszel változtattak a prognózisukon, de a novemberi 0,7%-os előrejelzésük is jóval alattam ad a Központi Statisztika Hivatal által mért 1,2%-os éves adatnak. Ahogy az előző összeállításunkból is látható volt, a gazdaság több területén is kedvezőbb folyamatok indultak el. Feltehetőleg ez okozhatta a vártnál nagyobb gazdasági növekedést.
A mindennapi életben ennek milyen hatásai lehetnek?
Ha továbbra is egészséges szerkezetben emelkedik a GDP, vagyis az ipar, az építőipar és a mezőgazdaság egyaránt hozzájárulhat a gazdaság teljesítményéhez, és persze, ha tovább erősödik a lakossági fogyasztás is, akkor a cégek a kedvező kilátások miatt bátrabban fejlesztenek, és így újabb munkahelyeket hozhatnak létre, és ha jól megy a vállalkozásoknak, akkor talán a fizetéseket is könnyebben emelhetik.
Közben a KSH bemutatta a friss inflációs adatokat, ezek szerint januárra 0%-ra csökkent, vagyis gyakorlatilag megszűnt a pénzromlás. Ilyen kedvező adatra legutóbb 44 éve volt példa. Elsősorban a háztartási energiaárak húzták lefelé az inflációt.
Július 1-e óta majdnem 5000 forintot takarítottunk meg a víznél.
Csak nem 30 ezer forintot takarított meg a rezsicsökkentéssel tavaly a salgótarjáni Walter Katalin. Az asszony a múlt héten azt mondta, fizetésük több mint felét a rezsire költik, ezért ők megérezték a csökkenést.
A gáznál olyan 14 ezer forint, a víznél olyan 5 ezer forint környékén van, a villanynál olyan 6 ezer forint környékén, ez körülbelül 28 ezer forint.
A rezsicsökkentés 2013. januárjában kezdődött. Akkor a gáz, az áram és a távhőára mérséklődött 10%-kal. Júliusban pedig csökkentették a víz és csatornadíjat, valamint a szennyvíz szippantás és a szemétszállítás árát. De olcsóbb lett a palackos gáz és a kéményseprés is. Novemberben ismét újra a gáz, az áram és a távhőára lett alacsonyabb, további 11,1%-kal. A Központi Statisztikai Hivatal szerint leginkább az energiaárak csökkenésének köszönhető, hogy rekordalacsony szintre csökkent az infláció. Emellett olcsóbbak lettek az üzemanyagok és az élelmiszerek is. Ugyanakkor például a dohánytermékek és a szeszes italok ára emelkedett. Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag folyamatosan csökkent az infláció, januárban pedig éves alapon 0% volt. Azaz a statisztikák szerint összességében nem emelkedtek az árak 2013. januárja óta. Ilyenre 44 éve, 1970 tavasza óta nem volt példa. Bár a várakozások szerint a következő hónapokban növekedni fog az infláció, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint éves szinten továbbra is 3% alatt marad.
Nyugodtan mondhatom azt, hogy 2014-ben a kormány által várt 2,4%-os infláció szint fog teljesülni, ez pedig egy egészséges gazdaságnak a szerkezetét tükrözi.
A minimálbér januártól 3,5%-kal, a nyugdíjak pedig 2,4%-kal emelkedtek. Így ha marad az alacsony infláció, idén is nőhet a nyugdíjak és a bérek vásárlóértéke.
Béla, ez a most mért 0%-os infláció milyen hatással lehet a gazdaságra?
Ahogy az ábrán láthatjuk, látni fogjuk, és ahogy elhangzott is, most legutóbb 0%-ot mért a Központi Statisztika Hivatal éves összehasonlításban. Ha idén is marad az alacsony infláció, már pedig a szakértők többsége ezt mondja, akkor az előző évhez hasonlóan, ahogy szintén elhangzott, tovább nőhet a bérek és a nyugdíjak vásárlóértéke, és ha ezért többet tudnak költeni az emberek, akkor javulhat a gazdaság teljesítménye. Szakértők egyébként azt mondják, hogy a növekvő lakossági fogyasztás lehet az alapja egy tartós gazdasági növekedésnek.
Szilágyi Béla, köszönjük! Az MSZP szerint nincs ok az örömre. A szocialisták szerint a tavalyi növekedés független a Fidesz kormánytól, és csak a jó időjárásnak, az uniós forrásoknak, valamint a baloldali kormányok által Magyarországra hozott autógyáraknak köszönhető. A kereszténydemokrata néppárt szerint a 2,7%-os növekedés közös teljesítmény. Azt írják, 2013 Magyarország legsikeresebb éve volt a baloldali kormányok rombolása után. A Fidesz szóvivője bíztatónak és reménykeltőnek nevezte a növekedési adatot. Hoppá Péter kijelentette, a magyar gazdaság folyamatosan emelkedő pályára állt, és az egyre jobb gazdasági teljesítmény miatt a bizalom is egyre nagyobb az ország iránt. A keleti nyitás egyik kulcskérdése a közép-ázsiai országokkal történő intenzív kapcsolat kiépítése, mondta Szijjártó Péter, miután találkozott a türkmén külügyminiszter helyettessel. A külügyi és külgazdasági államtitkár közölte, a gyógyszer és az élelmiszeriparban, valamint a mezőgazdaságban és az építőiparban is van a magyar cégek számára üzleti lehetőség Türkmenisztánban.
Türkmenisztánban több magyar cég sikertörténetet írt, hogy más nem mondjak, a türkmenisztáni gyógyszeripar vezető szereplője a Richter Gedeon, tehát látszik, hogy magyar cégeknek van bőven lehetőségük Türkmenisztánban, hogy sikereket érjenek el.
Csak nem 1000 szülő igényelte januárban, hogy a gyed mellett munkát vállalhasson, és 100-an éltek eddig azzal a lehetőséggel, hogy 2 gyermek után veszik igénybe a gyedet és a gyest. A GyedExtra program sikeres, jelentette ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója. Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa azt mondta, a GyedExtrának köszönhetően a jelenlegi 36-ról 40%-ra növekedhet a kisgyermekes nők foglalkoztatása.
A kaprinai családnak 3 gyermeke van. Számukra a családi adókedvezmény jelenti a legnagyobb segítséget. Azzal, hogy idén már a járulékokból is le lehet vonni a kedvezményt, szinte teljes egészében igénybe tudják venni a támogatást.
3 gyerek után vehetjük igénybe, ez majdnem a maximális összeget jelenti, ez ugye havi nettó 100 000 forint a családnak pluszként jelentkező jövedelem.
A családi adókedvezmény mellett a GyED extra is jelentős összegekkel növelheti a családok bevételeit. Egyebek mellett azzal, hogy a munkavállalás mellett megmaradhat a szülőknek korábban járó ellátás, a GyES és a GyED is. A GyED extra része az is, hogyha bővül a család, akkor mindkét gyermek után jár az ellátás, ikrek esetében pedig 1 évvel tovább jár a GyED. Ha a szülő felsőoktatásban vagy felsőfokú képzésben vesz részt, korábbi munkaviszony nélkül is kaphat 1 évig gyedet, és járhat neki gyes is a tanulmányai alatt. Ez az úgynevezett diplomás gyed. Emellett a munkaadók adókedvezményt kapnak, ha gyermekes anyát foglalkoztatnak.
Nagyon nagy az érdeklődés.
Külön ablaknál fogadják a GyED extra iránt érdeklődő szülőket, mert olyan sokan vannak, mondja az OEP főigazgatója. Már a program bevezetésének első hónapjában, januárban több mint 1000 igényt regisztráltak.
A GyED melletti munkavégzésre közel 1000 fő kérelme érkezett be, a több jogosultság, több ellátásnak az igénybevételére pedig közel 100.
20 éves csúcsra ért a Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája.
A nők foglalkoztatásáért felelős miniszteri biztos azt mondta, a GyED extra bevezetésével jelentősen javulhat a 6 év alatti gyermeket nevelő anyák alkalmazása is. 2009-ben a kisgyermekes anyák 33%-a dolgozott, 2012-ben már a 36%-uk. A GyED extrának köszönhetően becslések szerint 2015-re már a 40%-uk munkához juthat.
Körülbelül 80 000 gyedes anyukánk van, és a mérések, statisztikák, elemzések azt mutatják, hogy közülük nagyjából minden negyedik valamilyen módon, valószínűleg részmunkaidőben, de meg fog jelenni a munkaerőpiacon.
Az új családtámogatási rendszer része a baba kötvény is, amit az elmúlt 2 hónapban 15 000-en igényeltek. A startszámlákon már 5 milliárd forintnyi megtakarítás található.
Magyar és svájci szakértők segítségével indít programot az idősebb munkavállalók elhelyezkedésének javítása és a foglalkoztatottsági rátájuk növelése érdekében a Munkástanácsok Országos Szövetsége. A szervezet közgazdás szakértője Lajtai György elmondta, a júniusban záruló felmérés tapasztalatait nem csak Magyarországon, hanem Svájcban is hasznosítják majd. Magyarországon csaknem 100 000-en élnek epilepsziával, a betegséget általában görcsrohamokkal azonosítják, pedig a legtöbb betegnek egyáltalán nincsenek látványos tünetei. Érdekképviseletük az Epilepszia Világnapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek keveset tudnak a betegségről, ezért nehezebb az érintettek beilleszkedése a társadalomba.
Egyik barátjával érkezik törzshelyére Simonfai Péter. A 23 éves frissen diplomázott fiú 4 éves kora óta él epilepsziával. Naponta többször is lehetnek kisebb rohamai, ezért folyamatosan kell gyógyszereket szednie, de azt mondja, odafigyeléssel így is teljes az élete.
Lovagolok, dobolok, tehát itt vagyok az egyetemi életben, benne vagyok, van egy 2 baráti köröm is itt az egyetemen, tehát nem vagyok annyira akadályozva, de hogyha jobban oda tudok figyelni az apróságokra, akkor semmi gondom nincsen.
Ma Magyarországon csaknem 100 000-en élnek epilepsziával. 3/4 a megfelelő gyógyszerekkel alig mutat tüneteket. Mégis nagyon nehezen kapnak munkát, és nehezebben is tudnak beilleszkedni a társadalomba. A Magyar Epilepsziával Élők Országos Egyesületének elnöke szerint keveset tudnak az emberek erről a betegségről, és azt is rosszul.
Földön heverő és görcsben rángatózó embernek a látványa jelenik meg mindenki előtt, és szinte nincsenek azzal tisztában, hogy ez az eseteknek egy nagyon nagy százalékában szó nincs erről, ugyanolyan teljes értékű emberek.
Tegeződhetünk?
Az epilepszia világnapján rendhagyó tanórán ismerkedhettek meg a gimnazisták a betegséggel és különböző fogyatékosságokkal is.
Nem tudtam, hogy hogyan kell őket kezelni, vagy hogy mi az, amiben tudnék segíteni, vagy mi az, amiben csak hátráltatom őket, de szerintem ezt is tehát sikerült elfogadtatni az előadás kapcsán, szóval biztos, hogy közelebb kerültem ehhez a betegséghez is.
Az érzékenyítő órák célja, hogy a komoly témákról könnyedén a fiatalok nyelvén tudjanak beszélni.
Ne az legyen, hogy egy kötelező dolognak érezzék, hanem egy olyan eladható és egy olyan kezelhető humorral, némi kis pikantériával megfűszerezett beszélgetés, előadás legyen, ami gyorsabban és sokkal tovább megmarad bennük.
A Szolidaritás nagykövete már több mint 500 iskolában beszélgetett fiatalokkal a fogyatékossággal élő emberekről.
Bűnösnek találta és gyorsított eljárásban jogerősen 3 évre próbára bocsátotta egy kecskeméti bölcsödek gondatlansággal vádolt kisegítőjét a bíróság. Az 51 éves nőt azzal vádolták, hogy tavaly decemberben egy a bölcsödében felügyeletére bízott 3 éves kisfiú az ő mulasztása miatt jutott ki egy műanyag kismotorral a kecskeméti intézmény területéről. A kisgyermek nem sérült meg, de a bölcsödei kisegítőt bűnösnek találta a bíróság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében. Megindult a löszfal, ezért lezárták a 7-es utat a Somogy megyei Fonyódnál. Az elmúlt napok heves esőzései nyomán 500 köbméter tala indult meg a löszfalról a főút felé, ezért a forgalmat a település mellékútjaira terelték. Veszprémben az erős szél okozott gondokat, a belvárosban egy 5-szintes lakóház szigetelését rongálta meg. A fennmaradt részeket a katasztrófavédelem munkatársai szedték le, mivel az épület baleset veszélyessé vált. Levonulóban van az árhullám a Rábán, a folyó körmendi szakaszán már csak elsőfokú az árvízvédelmi készültség. A Rába csütörtökön 440 cm-es vízállásnál tetőzött Körmendnél, azóta pedig a folyó vízszintje folyamatosan apad. A levonuló árhullám jelenleg Vasvár és Rum térségében tart. A katasztrófavédelem szerint ott még várhatók völgyi elöntések. Vas megyében az árvíz és a belvíz miatt több alsórendű utat le kellett zárni. Európa több országában azonban továbbra is áradnak a folyók. Írországban több ezer hektár került víz alá, az anyagi kár meghaladja a 100 millió eurót. Nagy-Britannia déli és nyugati részén az amúgy is katasztrofális helyzetet hurikán erejű szél nehezíti. A Temze áradása pedig ezreket fenyeget a folyóparti településeken. Horvátországban a hirtelen megolvadt hó és az eső miatt a Kupa és a Száva kilépett medréből több települést elzártak a külvilágtól.
Amerre a szemellát, mindent vízborít Nagy-Britannia déli részén. Az amúgy is katasztrofális helyzetet a hurrikán erejű szél is nehezíti. Ezt a hatalmas fát gyakorlatilag gyökerestől csavarta ki, és döntötte egy lakóépületre. Egy több tonnás kamiont pedig felkapott és az oldalára borított. A katonaság is segít, homokzsákokkal védik a házakat. Én itt maradok éjszakára, de a gyerekek a nagymamához költöznek. Az áramot kikapcsoltam, a padlóra szivattyút tettem, mondja ez az asszony. A Temze kilépett a medréből, mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni a folyóparti házakból, de további ezreket fenyeget az ár. A brit trón várományosa Vilmos herceg, és testvére Harry is a gátakon dolgozik. Hajnali 6-kor csatlakoztak a katonákhoz egy temzeparti faluban. Írországban a tengerparti településeken 110 km/h szél tombol. Ennek a csónakháznak a tetejét másodpercek alatt letépte. Sok helyen leszaggatta a villanyvezetékeket is. 70 ezeren maradtak áram nélkül. A Szigetországban már több mint egy hete szinte folyamatosan zuhog. A nyugati és a déli ország részben több ezer hektár került víz alá. Az anyagi kár meghaladta a 100 millió eurót, azaz több mint 30 milliárd forintot. Ez pedig már Horvátország. A hirtelen olvadás és a nagy mennyiségű eső miatt árad a Kupa és a Száva. Több falut el is zártak a külvilágtól. A katonaság a lakossággal együtt egész éjjel pakolta a homokzsákokat Letovanyban, és nappal is folytatják a munkát, mondta ez a férfi. A katonák a töltéseket is megerősítik. A Kupa folyó ugyanis bármelyik pillanatban áttörhet és eláraszthatja a falut.
Fizetést nem kapnak, de ingyen nézhetik meg az olimpia egyes versenyeit a Szocsi téli játékokon dolgozó önkéntesek. Csak nem 25 ezeren vannak. A megmaradt jegyeket a szervezőbizottság nekik ajánlotta fel. Az olimpián dolgozó magyar önkéntesek már éltek is a lehetőséggel. Szocsiból Mohai Bence tudósít.
Gabi az újságíróknak segít, és az akkreditációkat ellenőrzi a sílövőközpont bejáratánál. Tamás rajtlistákat nyomtat és rendszerez a létesítmény sajtóközpontjában. Már harmadszor vállaltak önkéntes munkát olimpián.
A téli sportokat nagyon szeretem, de önmagában az olimpiát is, ez a kettőnek a kombinációja, úgyhogy egyértelmű volt, hogy jelentkezünk. Torinóban már voltak jó tapasztalataink, akkor is a sajtóközpontban dolgoztunk. Így, hogy most egy versenyhelyszínen vagyunk, talán egy picivel közelebb vagyunk a versenyekhez, tehát többet látunk az eseményekből.
Ez itt a vegyes zóna. Beérkezés után itt kell minden versenyzőnek végighaladnia, itt készülnek az első interjúk. Minden helyszínen a vegyes zónában 6-8 önkéntes segíti az újságírók munkáját, az olimpián összesen mintegy 25 000 önkéntes dolgozik. A munkaidejük napi 8-9 óra, az olimpia 3 hete alatt 4-5 szabad napjuk van. Ilyenkor más sportágak eseményeit is megnézhetik. A szervezőbizottság ugyanis a megmaradt jegyeket az önkénteseknek ajándékozza.
Minden csapatnak a vezetője, tehát az úgynevezett team leaderek megkapják, és ők megnézik azt, hogy az adott napon kik a szabadnaposok. Pontosan nem tudom, hogy hány jegyet szokott lenni, de mi 29-en vagyunk, és ebből 8-10 szabadnapos van egy nap. Tehát így végül is, ha van jegy, akkor elég nagy esély van arra, hogy kapjunk jegyet.
Gabi és Tamás végül eljutott a női lesiklásra, így élőben láthatta Miklós Edit 7. helyét. A téli olimpia február 23-áig tart. Az önkéntesek egy része a március 7-én kezdődő téli paralimpiára is Szocsiban marad.
Jegyes párokkal találkozott Ferenc pápa a római Szent Péter téren. A fiatalok a katolikus egyház fő előtt fogadtak egymásnak örök szerelmet, aki a jegyes pároknak házassági gyűrűjükhöz való díszpárnát ajándékozott. Ferenc pápa azt üzente a világ fiataljainak, hogy ne féljenek a házasságtól. Egésznapos műsorfolyammal zárja a közmédia a házasság hetét. Vasárnapig a műsor szerkesztői várják a nézők e-mailjeit is. Az Együtt a család @mtva.hu címre, a Boldog Család élettitkáról.
Igen. Kijelenti ön, Pútor Attila, hogy az itt jelenlévő Lázár Zsuzsannával házasságot köt.
Igen.
A Családbarát című műsorban mondta ki a boldogító igent Attila és Zsuzsa. Egy éves ismerettség után döntöttek úgy, hogy örök hűséget fogadnak egymásnak. A házasság hetének eseményeiről folyamatosan tudósít a közmédia. A programsorozat záró napjára, vasárnapra, Együtt a család címmel egésznapos műsorfolyammal készül az M1, a Duna és a Duna World, valamint a Petőfi és a Kossuth Rádió is. Többek között ismert emberek családjait látják majd vendégül.
Nagyon érdekel engem is, hogy vajon a boldog, kiegyensúlyozott családi háttér mennyiben segít az embereknek abban, hogy sikeresek legyenek, hogy eredményeket tudjanak, valódi eredményeket elérni.
Vasárnapig a műsor szerkesztői várják a nézők e-mailjeit a Boldog Család élet titkairól az Együtt a család @mtva.hu címre.
Kormányra kerülése esetén áfa csökkentést ígér a Jobbik. A szervezet Fejér megyei és Hantosi elnöke Árgyelen János Székesfehérváron azt mondta, 20%-ra kell mérsékelni az általános forgalmi adókulcsot, de az élelmiszerek, a rezsiköltségek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek esetében 5%-os kulcs lenne indokol.
Mi azt gondoljuk, hogy a 27% az példátlanul magas Európában, és ez teret engedett annak, hogy a fekete gazdaság is fellendüljön. Ha ez 20%-ra csökkentenénk, akkor csökkenteni lehetne vele a fekete gazdaságot.
Egyedül folytatná le az áfacsalási vádak ügyeiben a vizsgálatokat Vágó Gábor. Az LMP-ből korábban kilépett, de még a párt frakciójához tartozó ellenzéki politikus az adócsalási vádakat eredetileg megfogalmazó Horváth András volt NAV dolgozóval közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, az áfacsalók évente és fejenként 250 000 forinttal lopják meg az adófizetőket, de szerinte a hatalom mégsem hajlandó érdemi ellenőrzést indítani.
Ezzel a vizsgálóbizottsággal azt szeretnénk elérni, hogy jól működjön a rendszer. Itt nem a NAV dolgozói ellen, itt nem a NER ellen küzdünk, hanem azért, hogy a magyar adófizetők pénze jó helyekre kerüljön, és ne az áfacsalók zsebébe.
A baloldali összefogás szerint a Fidesz a 400 milliárd forintos felszámolói piac újraosztásával is a saját érdekkörét hozta helyzetbe. Tóth Bertalan, az MSZP elnökségi tagja úgy fogalmazott, az Orbán kormány és barátai már nem csak a szó átvitt, hanem valóságos értelmében is az ország első számú felszámolói lesznek.
Mivel a pályázatok nem nyilvánosak, hasonlóan ahhoz, ahogy a trafiknál, vagy trafikoknál és a föld esetében is láttuk, az MSZP követeli a pályázati anyagok nyilvánosságra hozatalát. Ennek érdekében az összes rendelkezésünkre álló jogi eszközt igénybe fogjuk venni.
Elhalasztották a budapesti MSZP mára meghirdetett kampánynyitóját. Az Origo.hu-nak nyilatkozó szocialista politikusok azt mondták, tegnap este értesítették őket arról, hogy elmarad a rendezvény. Az MSZP szóvivője szerint ez nem igaz, mert ő például már napok óta tudta, hogy nem tartják meg a fővárosi kampánynyitót. Szocialista források szerint részben Gyurcsány Ferenc szombati évértékelője miatt törölték a mai programot. A hivatalos indoklás szerint viszont csak azért, mert a jelöltek nem értek volna rá elmenni.
Tavaly októberben a budapesti Szimacsarnokban tartotta kongresszusát az MSZP. Ez volt az, amelyik után először fogadták el a küldöttek zárt ajtók mögött a párt országgyűlési és európai parlamenti jelölt listáját, valamint választási programját.
Ma a szocialista párt a legnagyobb, legszervezettebb, legerősebb ellenzéki párt.
Itt tartották volna péntek délután az MSZP és szövetségeseinek budapesti kampánynyitóját is, ami viszont elmaradt. Az Origo.hu arról ír, hogy csak csütörtökön egy körlevélben értesítették a résztvevőket arról, hogy technikai okokból most nem tartják meg a kampánynyitót. Az MSZP szóvivője szerint nem igaz, hogy csak csütörtökön szóltak volna a résztvevőknek. Budai Bernadett például már napok óta tudja, hogy elmarad a rendezvény.
Én moderáltam volna ezt a budapesti kampánynyitót, most ezt a személyes példát mondom, és nekem már legalább 3-4 napja kiküldték ezt az értesítőt, hogy ne készüljek el a mai rendezvényre.
Egyszerűen Budai Bernadett hozzátette, azért mondták le a rendezvényt, mert nem tudott volna minden jelölt ott lenni, mivel a kampánnyal vannak elfoglalva. Arra a felvetésre, hogy január óta tudható, hivatalosan szombaton kezdődik a kampány, a szóvivő megismételte, csak technikai okai vannak a halasztásnak. A hvg.hu viszont szocialista forrásra hivatkozva azt írja, az MSZP-ben egyrészt hatásosabbnak tartották már hivatalos jelöltekkel, azaz azokkal megtartani a rendezvényt, akiknek összegyűlt a jelöltállításhoz szükséges számú aláírás. Másrészt nem szerették volna, ha a Gyurcsány Ferenc szombati évértékelője miatt egymásra csúsznak az események. A szocialista forrás úgy fogalmazott, mondhatni, szolidaritásból halasztottunk. Információink szerint viszont a párton belül felvetődött az is, hogy Gyurcsány Ferenc, mint ahogy október 23-án, úgy most is, ahogy akkor fogalmaztak az újságcikkek, ellopná a sót. Forrásaink szerint továbbá a máig nem csituló Simon ügy is szerepet játszott a döntésben. Budai Bernadett szerint nincs különösebb oka a lemondásnak.
Szerintem ebben ne gondoljunk bele sokkal többet, mint amennyi mögötte van. Ez egy szervezési technikai kérdés.
Az MSZP budapesti jelöltjei között volt a múlt héten minden pártbéli tisztségéről lemondott Simon Gábor is. Helyette Kunhalmi Ágnes indul a 18. kerületben. És ott van a jelöltek között a 11. kerületben induló Józsa István is, akiről nemrég derült ki, hogy cége 10 év alatt 6,5 milliárd forintért dolgozott a paksi atomerőműnek.
Üzletemberként nem volt köze a politikához, és mindig tisztességesen járt el. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc a meggazdagodásának körülményeit firtató kérdésekre. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, ő korábban szerezte milliárdos vagyonát, mint hogy politikus lett volna. A Híradó riporterének arra a kérdésére azonban nem válaszolt, hogy a meggazdagodását mennyiben segítették a pártállami időkben kiépített összeköttetései és politikai kapcsolatai.
Vagyonát törvényesen és tisztességesen szerezte?
Igen. Más kérdés?
Tisztességesen szerezte a saját vagyonát, ezt mondta Gyurcsány Ferenc pénteki sajtótájékoztatóján egy újságírói kérdésre.
Én előbb voltam üzletember, és utána lettem politikus.
A volt miniszterelnök 3 milliárdos vagyonával egyedüliként szerepel a leggazdagabb magyarok listáján az országgyűlési képviselők közül. Gyurcsány Ferenc azt hangsúlyozza, hogy ő korábban szerezte milliárdos vagyonát, mint hogy politikus lett volna. Szerinte üzletemberi tevékenységét külön kell választani politikai ténykedésétől. Gyurcsány Ferenc 1992-ben alapította meg az Altus cégcsoportot. A Magyar Narancs egy korábbi cikkében azt írta, az Altus és a többi cég felfutása elválaszthatatlan Gyurcsány pártállami időkből származó összekötetésének kiaknázásától. A lap emlékeztetett rá, hogy Gyurcsány Ferenc a KISZ, vagyis a Kommunista Ifjúsági Szövetség, kezdetben pécsi, majd a központi bizottság titkára lett. Ahogy írják, ezeket a korábbi mozgalmi kapcsolatait használta fel az Altus felvirágoztatásához. Gyurcsány Ferenc 1996-ban egy Népszabadságnak adott interjúban maga is elismerte, hogy milliárdos vagyona megszerzésében segítségére voltak egykori kapcsolatai. Amikor megalapítottam az Altuszt, volt tudásom és kapcsolatom. Szó szerint ezt nyilatkozta. Az Altus cégcsoport első jelentős bevételét már a megalakulása utáni évben megszerezte. A Magyar Narancs szerint 45 millió forintos bevételt ért el, amelynek nagy része a korábban a KISZ legnagyobb vállalataként ismert Ezermester úttörő és ifjúsági kereskedelmi vállalat végelszámolásából származott. Gyurcsány Ferenc 1995-ben jelentősen növelte cégbirodalmát. Akkor jutott ugyanis hozzá a Magyaróvári Tímföldgyár és Műkoront Kft.-hez, a Motimhoz. A 705 milliós vételárból 700 millió forint volt a hitel. Ezt a Magyar Hitelbank folyósította, amelynek igazgatósági elnöke Gyurcsány Ferenc anyósa, Apró Piroska. Horn Gyula egykori kabinet főnöke volt.
Azt számon kérni egy a politikához semmilyen kapcsolattal nem rendelkező üzletembertől, az üzletben sikeresen és törvényesen tette a dolgát, bodorság.
Gyurcsány Ferenc ma kijelentette, üzletemberként nem volt köze a politikához, és mindig tisztességesen a törvényeket betartva járt el. A híradó szerette volna megkérdezni Gyurcsány Ferencet, hogy segítették-e őt és a cégét a pártállami időkben kiépített összeköttetései, illetve hogy miniszterelnöki pozíciója elősegíthette-e cégei gyarapodását. Pénteki sajtótájékoztatóján azonban erre nem válaszolt. A kérdés közben kiment a teremből.
Én nem tudom elhinni Simon Gábornak, hogy ennyi pénzt politikusként valaki tisztességesen össze tud szedni. Nem tud.
Gyurcsány Ferenc szerint politikusként képtelenség összeszedni 240 millió forintot. Az ATV-ben ekkora összegű vagyona miatt élesen bírálta Simon Gábort, az MSZP egykori elnök helyettesét. 750 millió forint, ennyi a törzstőkéje Gyurcsány Ferenc cégének, az Altus honlapja szerint. Itt azt is írják, hogy Gyurcsány Ferenc továbbra is a 100%-os tulajdonosa a cégcsoportnak. A volt miniszterelnököt hiába kérdeztük az elmúlt időszakban az Altusról, azt mondta, ő politikus, politikáról tud beszélni, és mindannyiszor az Altus vezérigazgatójához irányította az újságírókat, aki nem más, mint felesége Dobrev Klára.
Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben négy a demokratikus koalícióhoz tartozó parlamenti képviselő az Országgyűlés Mentelmi Bizottságánál. Gyurcsány Ferenc szerint a kormányfő politikai pályafutásának jelentős részében olyan jövedelmekhez jutott hozzá, amelyek túlmutatnak a vagyonnyilatkozatában megjelenő hivatalos jövedelmeken. A Simon ügyről való figyelemelterelés olcsó, vacak és szánalmas kísérletinek tartja a Fidesz szóvivője, hogy a demokratikus koalíció vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett. Hoppá Péter közölte, a miniszterelnök már átesett egy ilyen vizsgálaton, és mindent rendben találtak. Szerinte a DK elnöke jobban tenné, ha vádaskodások helyett inkább válaszolna a Simon üggyel és a paksi atomerőművel kapcsolatos kérdésekre. Nyílt levelet írt Kunce Gábornak Póka László, az Összefogáspárt képviselőjelöltje. A politikus ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy Pest megye 8. választókörzetében ő a valódi Összefogás képviselőjelöltje, a demokratikus koalíció jelöltjeként induló Kunce Gábor pedig valószínűleg téved, amikor a szórólapján azt állítja, hogy ő lenne az Összefogás közös jelöltje. A Szepesi Zsolt vezetésével induló párt jelöltje felszólította Kunce Gábort, hogy változtasson a kommunikációján és a továbbiakban tartózkodjon a választók megtévesztésétől. Ha gazember volt, Simon Gábornak vállalnia kell minden felelősséget. Ezt a lemondott képviselő volt pártársa, az MSZP-s Kóros Lajos mondta egy fórumon. A szocialista szimpatizánsok előtt többször senkiházinak nevezte az MSZP volt alelnökét, ha, mint mondta, tudott róla, hogy eljárás indulhat ellene, de nem szólt. Simon Gábor ellen adócsalás és magánokirat hamisítás miatt indulhat büntető eljárás.
Nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni.
Szükszavúan ugyan, de többször is nyilatkozott a híradónak az elmúlt egy hétben Simon Gábor.
Be kell menni az ügyészségre?
Csütörtökön már hiába kérdezték az újságírók, miközben az ügyészség nyomozói átkutatták a házát.
Honnan van a 240 millió valutája?
Pénteken délelőtt pedig már azt is megtiltotta, hogy a Hír TV operatőre a 18. kerületi házánál felvegye, ezért kellett kitakarni az MSZP egykori második emberének az arcát. Simon Gábor, aki csütörtök reggel mondott le a képviselőségről, arra hivatkozott, hogy ő most már magánember.
Vállalni kell minden felelősséget, hogyha gazember volt.
Közben az MSZP egyik elnökségi tagja gazemberségről beszélt a Simon ügy kapcsán. Kórós Lajos egy csütörtöki lakossági fórumon a hvg.hu kamerája előtt azt mondta, hogy Simon Gábor az egész baloldal tette kockára. A szocialista politikus később senkiházinak nevezte korábbi kollégáját, azért mert nem szólt korábban, hogy eljárás indulhat ellene.
De ha ezt tudta, már pedig úgy hallom, hogy tudta, múlt év őszén, akkor meg senki ház is.
Kórós Lajos a szocialista szimpatizánsok előtt többször is megismételte.
Senki házi.
Mit gondol Mesterházi Attila korábbi helyetteséről?
Akkor ki kell, hogy mondjam fel, hogy senki házi.
Kórós Lajos végül azt mondta, ilyen embereknek nincs helye az MSZP-ben.
Senki háziaknak nincs helye közöttünk.
Simon Gábortól, az MSZP korábbi második emberétől és az ő vagyonosodási ügyétől folyamatosan igyekszik eltávolodni a szocialista párt. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása az volt, amikor Simon Gábor névrokona, a szintén MSZP-s képviselő, dr. Simon Gábor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy ő egy másik Simon Gábor.
Létezik még egy Simon Gábor.
Közben az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága tovább vizsgálja Simon Gábor ügyét. Rubovszky György, a testület elnöke megerősítette, vizsgálják, hogy vissza kell-e fizetnie a politikusnak a bérét és pótlékait 2009-ig visszamenőleg, vagyis amióta eltitkolta a külföldi vagyonát, mintegy 36 millió forintról van szó.
Erkölcsileg nehéz megmagyarázni, hogy legálissá válik a 36 millió forintnak, vagy 30 valány millió forintnak a felvétele.
A rendelkezésre álló információk alapján nem tölthette volna be a képviselői posztot.
Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint nem kizárt, hogy Simon Gábornak vissza kell fizetnie a 6 év alatt felvett képviselői fizetését.
Felmerülhet valóban annak az esélye, még akkor is, hogyha ezt csak egy bíróság fogja kimondani, hogy visszamenőlegesen vissza kell fizetni a jövedelmét az érintett képviselőnek.
Az MSZP volt elnök helyettes ellen adócsalás és magánokirat hamisítás miatt indulhat büntető eljárás.
Szombaton és vasárnap is jelentkezik a Dal 2014, az Eurovíziós dalválasztó show két napig zajló középdöntőjében 9-9 produkció versenyezhet a döntőbe jutásért. Közülük a zsűri és a nézők szavazatai alapján négyen jutnak tovább a február 22-i döntőbe.
A rock és beat dallamokat játszó formáció is tovább jutott a dal első középdöntőjébe. Ahogy Szabó Leslie és a Group & Swing is. Rajtuk kívül a dalválasztó show holnapi adásában még hatan állhatnak ismét a zsűri elé.
Jó, hogy ebben a műsorban beindult az úzás. Köszönöm szépen.
Ott lesz a Depresszió, Bogi és Radics Gigi, valamint Király Viktor, a New Level Empire és Joni is. Ma a stúdióban pedig már a vasárnapi show előadói próbáltak. A Honey Beast a legnagyobb hős című dalával jutottak középdöntőbe. A csapat énekesnője szerint a sikerhez nem csak a technikai, hanem a pszichés felkészülés is fontos.
Már a dalt tudjuk, szöveget tudjuk, azt is tudjuk, hogy mit kell a színpadon csinálni, de most inkább a lelkiekre próbálok koncentrálni.
Álljatok be, légy szíves!
Lázasan próbált a Music Fabrik is. A zenekar tagjai azt mondják, felkészültek a versenyre, és bíznak a nézők szavazataiban.
Igazándiból esélylatolgatásnak helye nincsen, a nézők fognak dönteni, mi a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy a mi produkciónk legyen a végső győztes.
Az első középdöntő versenyzői tehát szombat este állnak színpadra. Közülük, ahogy majd vasárnap is, kettő dalt a zsűri, kettőt pedig a közönség juttathat tovább a döntőbe. Így szűkül le a hétvégén 8 produkcióra a mezőny, amelyből kikerül az Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulója. Az élő show-t szombaton és vasárnap este is 20 óra 20 perckor láthatják az M1-en és a Dunabörgön.
Most következik Bobák Róbert a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd egy film, Aldon Hotel a címe. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik, vendég Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, és rögtön utána késő esti híradó várom Önöket, viszontlátásra.